Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Urunktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném jelezni, hogy akik később érkeznek, azokat is nyugodtan előre lehet irányítani, mert sok hely van itt az első padokban is. Isten tiszteletünket a 266. dicséretünkkel kezdjük el. 266. dicséretünknek mind a 4 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igéjére figyeljünk közösen, ahogy a mai napra megvan írva számunkra, a Mózes második könyvében, a 16. fejezetben, a 11-től 27-ig terjedő versekben a következőképpen. Azután így szólt Mózeshez az Úr: meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűriek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor fölszikadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ezt parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni, fejenként egy ómert vegyenek létszámuk szerint. Annyit szedjenek, ahányan egy sátorban vannak. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor aztán megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes ezt mondta nekik, hogy senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre, voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagodott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni, de ha már forrón sütött a nap, megolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi ennivalót szedtek fejenként két ómerral. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő azt felelte nekik, ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssetek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra Mózes parancsolata szerint, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes, egyétek meg ezt ma, mert ma van az Úr szombatja. Ma nem találtok mannát a mezőn. Hat napon át szedjétek, de a hetedik nap az Úr szombatja van, akkor nem lesz. Mégis voltak olyanok, akik a hetedik napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó számadást tartani te előtted, és végig gondolni az életünknek minden megszerezhető javát, értékét és kincsét, és ebben a számadásban jó eljutni odáig, hogy ezek tőled rendelt ajándékok, amelyek a te gondviselésednek eszközei. Vannak dolgok, amiket olyan egyszerűen be tudunk ide illeszteni, mert arról szólnak, hogy naponként adsz eledelt, táplálékot, ruházatot, még feladatot is, talán hozzávaló erőt is. A gondviselésednek mégis vannak olyan útmutatásai, amelyeket nem mindig tudunk mi magunk sem megtartani. Egykor egy vándorló nép ott a pusztában bolyongott, és néha hittel, néha hitetlenséggel kereste a maga útját, és benne elfogadta mindazt, amit kapott. Olykor hálásan, és téged dicsérve, máskor pedig zúgolódva. Valahogy ezzel a néppel tudunk mi is lélekben azonosulni, amikor ma előtted megállunk, sok minden kedves volt, sok minden elfogadható volt az elmúlt héten is, és sok mindenért zúgolódunk. Talán nem úgy történtek a dolgok, ahogy mi szerettük volna, nem úgy alakultak a terveink, mint ahogy mi azt elgondoltuk, de ma mégis szeretnénk odaállni eléd, és meghallgatni azt, hogy hogyan kell gazdálkodni mindazzal, ami a te atyai kezedből jön. Legyen az próbatétel, legyen az ajándék, legyen az valami olyasmi, amiért hálára indul a szívünk, vagy valami olyasmi, ami éppen a hitünket erősíti meg. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg a te ígédet, hogy az szóljon hozzánk, hogy annak legyen üzenete. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Közösen készüljünk az ige hirdetésére és annak hallgatására a 164. dicséretünkkel. 164. dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Mózes második könyvének a 16. részéből az alapigénket újraolvasom a 12. versből. Ezért így szólj hozzájuk, estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Foglaljuk el a helyünket. Mindannyiunknak az emlékezetében benne van, igen erősen, talán egész kiskorunktól kezdődően annak a vándorlásnak a története, amelyet most olvasunk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint is. És ennek az egész történetnek van egy csodálatos összefogó gondolata, hogy Isten különös gondviseléssel veszi körül az ő népét, vezeti a cél felé, és naponta felkínálja számukra mindazt, ami az életben maradáshoz szükséges. Azt hiszem, ez lenne az a tétel, amit ma újra kellene gondolni egy kicsit, így a saját életünket is odatéve, hiszen azt hiszem, hogy ezek a megszépült, csodálatos történetek a Bibliában néha egy kicsit úgy közelednek a lelkünkhöz, minthogyha ha ezek a csodák úgy már ma megfogyatkoztak volna. Alapigét azért is úgy választottam, ami arról szól, hogy ezekben az isteni gondviselésekben nem másról van szó, nem egyszerűen az ember megelégítéséről csupán, hanem Isten önmagáról szeretne kijelentést adni. Az alapigénk is így szólt, estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Az ember nem sok mindenből ért igazán. Vannak nagy eszmefuttatásaink és nagy lelki gondolatmeneteink, és néha nem jutunk el ahhoz a célhoz, amit az Isten úgy éreztetni és láttatni akar velünk. Nagyon földhöz ragadt emberek vagyunk, és az ember földhöz ragadtságához való az Isten is sokszor alkalmazkodik. Ha te csak úgy hiszed el, hogy van Istened, hogy van mit a kezedbe vegyél, és van mit, amit a szájadba tegyél, akkor én így is kijelentem magam. Körülbelül ez az üzenete, ennek az alapigének. És azt hiszem, hogy valahol mégis hálaadással tartozunk az Isten felé, hogy ha saját életünket számba vesszük, akkor van kenyér az asztalunkon. Nem sokára majd a hálaadás ünnepe közelít, amelyre mindig úgy gondolunk vissza, hogy ez az Isten kegyelmének újból megújuló formája, hogy mi hálát adhatunk azért, hogy ebben a gondviselésben élhetünk. Mégis azért, amikor az emberek ezzel a gondviseléssel találkoznak, egész más elképzeléseik vannak. És ez jelenik meg ebben a felolvasott fejezet részben is, ahol az a nép, amely Istentől a mennyei kenyeret veszi eledelül, nem tud mit kezdeni, nem tudja annak a helyes mértékét, nem tud jól élni vele. És ezeket a gondolatokat szeretném idehozni most a magunk számára, hogy megnézzük, hogy a mi mértékünk az mennyire helyes, az mennyire elégséges, az mennyire hozza annak az örömét, hogy az Isten tényleg a kezében tart minket, és naponként kirendeli azt, amire szükségünk van. Az első gondolat ennek az igének az, amit Mózes parancsba és útmutatásba ad, hogy mindenki menjen ki a mezőre reggelente, és gyűjtsön össze annyit, amennyi az ő szükséglete. És aztán ezt így meg is határozza egy egész bőséges mértékkel, azt mondja a Szentírás, hogy egy hómert szedjen mindenki. Még vitatkoznak a Biblia ismerők is azon, hogy ez vajon mennyi mértékegység szerint. Van, aki azt mondja, hogy ez körülbelül 2 liter űrmérték, van, aki azt mondja, hogy 3,5, de valami olyan bőséget jelent, ami egy embernek aznapra bőven elég. És akkor az emberek kimennek, és mindenki fejlesztve neki kezd és gyűjt. És van, aki jó sokat akar gyűjteni, és van, aki egy kicsit ott elálmélkodik, és így elcsodálkozik, hogy mi ez, meg meg lehet enni, meg hogy is van ez, még mit csináljak vele, és az meg kevesebbet gyűjt. És aztán utána mindenki sátranként beviszi azt, amit gyűjtött, összeadják, lemérik, és mintha ki lenne porciózva. Mindenkinek pont annyi, amennyit az Isten előre meghatározott, hogy ennyi kell legyen. Na, és ennél a gondolatnál meg kellene állni, és azt gondolni, vagy azt végig gondolni, hogy amire az Isten azt mondja számomra, hogy neked ennyinek, elégnek kell lennie, arra én milyen választ adok. És nyilván, aki ott többet akart összegyűjteni, már megfogalmazta maga választát a cselekedeteibe. Nekem ez kevés, nekem ez nem elég. Én még ehhez szeretnék rakni, szeretnék gyűjteni. És nem csak anyagi dolgokra szeretnék utalni, és arra elvezetni a gondolatainkat, mert az ember tényleg telhetetlen erre nézve. Ha valamit már úgy megszerzett magának, ha valami már beépült az életébe, akkor már a következő tekintete azon van, hogy még mivel lehetne egy kicsit kipótolni a hiányaimat, még mi az, amit behozhatnék az életembe, amivel én többnek érezhetem magam, vagy biztonságban érezhetem magam. De el lehet menni abban az irányban, hogy ez való lelki értelemben is tud így lenni. Hogy néha az Isten szava is olyan kevésnek tűnik, és azt mondja az ember, hogy még azért rakjunk hozzá egy-két jó gondolatot, mert azért nem baj, ha az embernek az élete több lábon áll, több biztonsági kapocs is van, amellyel meg tudja önmagát tartani. Mi az elégség titka? Ez egy újból és újból visszatérő gondolat, sok bibliaórán átbeszélgettünk erről fiatalabbakkal is, idősebbekkel is, hogy mi az, amiről Pál apostol azt mondja, hogy elég neked. És még hozzáteszi ezt a nagyon szép, olyan titokzatos szót, hogy elég neked az én kegyelmem. Elég neked annyi, amennyit én úgy kiporcióztam. Erőből, békességből, szeretetből, odafigyelésből, magányból vagy társas létből, közösségből, mi az, ami elég? És amikor ezek az emberek kimennek és gyűjtögetnek, és mindenki először a maga szüksége szerint próbálja elhatározni azt, hogy neki mire van szüksége, és mi kell neki, akkor utána este, vagy amikor asztalhoz ülnek, akkor azt látják, hogy hiába gyűjtött valaki többet, nincs többje. És hiába gyűjtött valaki kevesebbet, nincs kevesebbje. Mert annyi van, amennyit az Isten gondolt, hogy legyen. Van egy olyan könyv, amihez úgy félve szoktunk nyúlni a Bibliában, a Prédikátor könyve. Mindenki ismeri azt a visszatérő refrént, amely úgy a szőrt is felállítja az ember hátán, ami arról szól, hogy minden igen nagy hiába valóság. És ennek van egy olyan fejezete, vagy még több fejezet is szól arról, hogy azt látja a Prédikátor, hogy vannak emberek, akik az egész életüket ráteszik arra, hogy sok mindent megszerezzenek maguknak. És mikor már mindennel tele vannak, akkor egyszer feldob egy ilyen kegyetlen kérdést, hogy na és akkor mi történik? Vajon ezek az emberek ezt elviszik magukkal? Vajon ezeknek az embereknek a gyűjtött kincsekkel együtt arányosan nőtt a boldogság érzete? Vajon ezek az emberek, amikor egyszer véget ér az élet és számot kell adni, akkor ezekkel a kincseikkel mit tudnak kezdeni? Meg tudják váltani majd az életüket? És mi úgy nem szeretünk ezekkel a kérdésekkel szembesülni, mert ennek a földi életnek valahol éppen a gazdagságát abból látjuk, hogy minél több összetevőből rakódjon össze, és akkor érezzük azt, hogy az élet teljességében vagyunk. De azért érdekes meggondolni azt, hogy mennyivel lesz nekem több, aki sokat gyűjtött, annál, aki kevesebbet gyűjtött. És amikor ott megállunk az Isten színe előtt, és teljesen egyenlőségben leszünk, ahogy Jób is elmondja a maga nagy próbatételeiben, hogy én mezítelenül jöttem erre a világra, és rájöttem arra, hogy én innen nem is viszek el semmit magamon. És akkor ugye az ember átgondolja azt, hogy igen, ezek a külső töbletek, ezek nem mindig hozzák azt, amiben én reménykedtem. És én nem szeretnék senkit rábeszélni igénytelenségre. Nem szeretnék senkit rábeszélni arra, hogy csak úgy éljen egyik napról a másikra. Hiszen az Istennek a gazdagságát, a csodáját, a nagyságát, a hatalmát nagyon jól ki lehetne fejezni egy gazdag élettel, amiben mindennek megvan a helye. Csak valahol ezt nem szabad eltéveszteni szem elől, hogy igazából nem az a töbletem, amit én rakok hozzá. És nem ott leszek szegényebb, ahol én elvesztek a kezemből, a szorongatott dolgaimból valamit, hanem ahogy az Isten úgy látja, hogy nekem ad ajándékokat, hogy én nekem azokkal kell élnem, azokkal kell gazdálkodnom, abban kell megtalálnom önmagamat is, azzal hogyan leszek elégedett. Még egy példát szeretnék ide gyorsan mondani. Jézusnak az egyik példázata, ami számunkra is sokszor olyan megdöbbentő, a szőlőmunkások példázata arról szól, hogy a gazda a szőlőjét műveltetni akarja, és többször, több napszakban kimegy a piacra, és az ott ácsorgó emberekből munkásokat vesz föl. És mindegyikkel megegyezik a bérben. És amikor elkezdenek dolgozni, akkor látja, hogy még van sok munka, és újból kimegy a piacra, még este is, majdnem lemegy már a nap, amikor szintén kimegy, és újabb munkásokat vesz fel. És akkor egyszer csak véget ér a munkaidő, és maga elé szólítja a munkásokat, és mindenkinek kiadja a fizetséget. És döbbenten veszik észre a munkások, hogy hát mindenki ugyanannyit kapott. Az egyik már reggel óta dolgozott, a másik csak egy órát dolgozott. És jön is a háborgás. Mi az, hogy én sokkal többet tettem, én sokkal többet munkálkodtam. Ugyan annyit kapok, mint a másik. Egyenlővé teszed az én szolgálatomat az ő szolgálatával? És akkor megáll a gazda, és azt mondja, hogy álljon meg a menet. Először is nézzük azt, hogy kinek a pénzéről van szó. Ki az, aki szét akarja osztani a maga szeretetét? Ki az, aki szét akarja osztani a maga javait? Nem én. És mindenkinek annyit adok belőle, amennyit akarok. És hogyha nekem az a célom, hogy minden ember eljusson az én közelségembe, akkor ez lesz a jutalma mindenkinek. Mit nyert az, aki többet dolgozott? Azért ez foglalkoztat ez a kérdés bennünket. Az azt nyerte, hogy végig ott volt biztonságban a gazdának a kertjében. Volt feladata. Volt, aki ránézett, volt, aki számon kérte, volt, aki foglalkoztatta, volt, aki táplálta végig. Nagy jutalom. Mi nekünk nem csak azt szabad méricskélni, hogy az ember egy-egy élethelyzetben hogy jelenik meg, hanem hogy az Isten hogyan kíséri el odáig. Aki többet szedett, nem volt többje. És aki kevesebbet gyűjtött, nem volt kevesebbje. Mert az Isten úgy gondolta, hogy az ő tőle való ajándékokból mindenki egyenlőképpen részesüljön. Egy kísérlet volt erre, hogy valahogy földi szinten ezt megvalósítsák, nem a kommunizmusra gondolok, hanem arra az időre, amikor az ősgyülekezet azt gondolta, hogy az egyiknek a bősége az a másik szükségét azt ki tudná egészíteni. És ez áll, az, hogy mi emberileg nem tudjuk megvalósítani, mert állandóan belebukunk abba, hogy nem akarom odaadni az én töbletemet a másiknak. De ők ott valamit megtapasztaltak abból, hogy valahogy az Isten így szeretne minket egymás mellé helyezni és kiegészíteni. És itt is az történik meg ebbe a bibliai részben, hogy az egy sátorban lakók rájönnek arra, hogy mindenük megvan. Az egy sátorban lakókat most váltsuk föl azokra, akik egy közösséget tudnak alkotni, akár egy családban, akár egy gyülekezetben. Az Isten úgy akar róluk gondot viselni, hogy egymást ki tudják egészíteni. Aztán a következő probléma amikor az ember rájön arra, hogy hát nem lehet többletet gyűjteni. Hogyha nem lehet többletet gyűjteni, akkor meg arra gondolnak, hogy valamit félre kellene tenni a mai adagból holnapra. Ez is ugyanúgy a bizalmatlanságnak az a folytatóság, ami az előbbiekben is megjelent. Félre tenni, és akkor ez azt jelenti, hogy ma egy kicsit kevesebbet veszek magamhoz. Inkább ma lemondok bizonyos dolgokról, mert akkor holnap lesz. Ez valamiféle ilyen rosszul megélt bőjt. Nem Isten szerint való. Azt mondja, hogy ez a mai, ezt edd meg ma. És erre az ember elkezdi félretenni. Nem olyan régen egy igehirdetésben éppen arról beszéltünk, hogy a József történetében milyen nagy útmutatást adott Isten Józsefen keresztül az egyiptomi fáraónak, hogy a hét szűk esztendőben gyűjtögessen a hét szűk esztendőre, hogy aztán ott legyen miből élni a népnek. Ez egy különös kijelentés, és nekünk is azt hiszem, és akkor ez el is hangzott, kell gyűjtögetnünk azokra az időkre, hitből, erőből, lelki erőből, amelyek nehezebbek az életünkben. Viszont az Istennél van egy olyan különleges öröm, amire olyan kicsit félbe tekintünk, talán azért, mert mással keverjük össze. Ez pedig az, hogy a mára adott javakkal jól élni. Hogy az Isten előtt az Isten népe az egy örömmel teli nép legyen. Megint a Prédikátor könyvét idézem, pontosan azért, mert az előbb olyan negatívnak tűnt a gondolat annak a keserű prédikátornak, hogy minden hiába való, mert hiába gyűjtesz, úgyis elvetted. Most utána megfogalmazza azt is a prédikátor, hogy tudod, mi az Isten akarata? Hogyha kaptál feleséget, akkor élj vele boldogságban, és szeresd. És hogyha a kenyér van az asztalodon, akkor egyet hálaadással. És ha bor van az asztalodon, akkor vigadozzál. Akkor dicsérd ezért az Istent. Borzasztó dolog az, és a kereszténységünket nagyon sokszor jellemzi, hogy valahogy fél az ember élni a mának az örömével. Belecsúszunk abba, amit már egyszer úgy megítéltünk, ugye ezt így mondták a régiek, hogy carpe diem, élj a mának. Az élet élvezet, mindent bele. Nyilván, hogy ennek is van egy olyan felelőtlen megélése, ami az Isten színe előtt egyáltalán nem kedves. De az, hogy az Isten telerak bennünket ajándékokkal, és mi lógó orral és savanyú szájjal spóroljunk ezeken, és azt mondjuk, hogy nem merek vele örülni, mert mit szól a másik, majd irigykedik, nem merem elmondani ezt a bizonyságtételt, mert akkor úgy tűnik, hogy én ezzel kérkedek, az azért egy borzasztó dolog. Ha az Isten lenéz az ő népére, és azt látja, hogy mannát kapott, és az ott kuporgatja a sátrába, hogy kicsit elteszek belőle holnapra is, nehogy ne legyen, akkor az Istennek nagyon keserű a szíve. És azért valljuk be őszintén, a mi szívünk is elkeseredik másnap, mikor az ajándék már nem úgy a miénk. Amikor az ember azt tapasztalja ott, hogy megbüdösödött, meg megférgesedett. Amikor én azt tapasztalom, hogy elmentek ezek az idők, és nem éltem vele. Hány olyan nagyon nehéz gondolatokkal megterhelt visszaemlékezés van, hogy ott volt a másik, és nem foglalkoztam vele úgy, ahogy kellett. Ott volt az a gyermekkor, ott volt az életemnek az az ideje. Megragadhattam volna, és végigrobotoltam az egészet. És azt mondtam mindig, hogy de ezt kell csinálni, ezt kell csinálni. És egyszer most végignézem, és azt mondom, hogy amit pluszba csináltam, az megkukacosodott, az megbüdösödött, az nincs, sehol nincs. Viszont nem élveztem az életet. És nem azt az életet nem élveztem, amit magamnak kellett volna kikaparni, hanem azt az életet nem tudtam élvezni, amit az Isten adott ajándékba nekem. Mert holnap már megint más jön. Az Isten ajándékaival nem szabad még önmagunk felé sem fukarkodni, hanem azt azért kapjuk, hogy abban az Isten megerősítse a mi szívünket is. Ez lelki eledel is, nem csak testi táplálék. Itt születik meg a hálaadás, itt születik meg a nagyobb bizalom az Isten felé, és itt születik valahol a hit is. Van egy különleges, és ez a harmadik gondolata ennek az igének, napja azért a hétnek. Amire külön felhívja a Biblia figyelmet, itt először, a történések során, a hatodik napon mindenki dupla annyit szedhetett. Méghozzá azért, mert a következő nap az Úr napja volt, és azt mondta az Isten, hogy higgyétek el, hogy Ha akkor duplát szedtek, másnapra nem büdösödik meg, és nem lesz kukacos, nem fogjátok elveszíteni, hanem abból tudtok élni. És voltak, akik ezt nem hitték el, és kimentek a mezőre, és tényleg nem találtak. Olyan kézenfekvő lenne arról beszélni, hogy milyen nehéz ez a vasárnapi nem nyitva tartás. Hogy az emberek az első időkben elmentek, és a bolt előtt szembesültek azzal, hogy nem lehet bemenni. És borzasztó ez a dolog, hogy az ember hozzászokik hosszú éveken keresztül, hogy hát semmi gond, hogyha nincs tejszínhab a kávémhoz, vasárnap délután, akkor kiszaladok az Aldiba, és megveszem, és lesz. És akkor egyszer csak azt mondja az ember, hogy nincs. Egyfelől úgy élünk, mint akik már felkészültek egy harmadik világháborúból, hogy mindent bespájzáltunk otthon, hogy tele van a kamránk, azt se tudjuk, hogy a második sorban már mi van pontosan, mert mindig csak az elsőt látjuk, és csak azt tudjuk elfogyasztani. De amikor az a megszorítás van, hogy és nincs nyitva egy bolt, akkor az ember azonnal éhen akar halni. És valahol az Isten előtt is így vagyunk, hogy nagyon nagy az Isten gazdagsága. És abban a pillanatban, amikor én úgy érzem, hogy de most egy olyan szükséghelyzet van, hogy az Istennek rohannia kellene, és tenni valamit újból az asztalra, akkor az ember ott kétségbe esik, és azt mondja, hogy hát mi az, hogy nincs? Egy totális felháborodással, és azzal a tétlenséggel ügyelegnek ott a mezőn, hogy ma nincs, elfogyott az Isten szeretete, elfogyott az Isten kegyelme. És akkor ott van ez a háttérüzenet, hogy de hát tegnap kétszer annyi volt, nem? És nagyon érdekes, az egész életünket valahogy úgy áthűzi és átjárja, hogy azokat a hiányokat, amiket mi megélünk, azokat valami más időből akarjuk kivenni és pótolni. És általában ennek legtöbbször a kudarcát maga, mintha Isten látná. Tehát az életünket átrendezni nagyon nehéz. Az időbeosztás az egyik legnehezebb dolog. De most kitől vegyek el? A társamtól, a gyerekemtől, a munkámtól, akitől? És az egyetlen olyan valaki, aki nem kezd azonnal ordibálni, hogy hé, ez az enyém, az Isten. És úgy gondolná az ember, hogy hát onnan azért ezt ki lehet venni. És nem csak az idővel vagyunk így, hanem más dolgokkal is. Sok-sok minden úgy van, hogy meg tudjuk mi azt osztani ott egymással, és mi eladok, veszek, kapok alapon, valahogy elüzletelgetjük egymással. De amikor arról van szó, hogy most az Isten valami olyan táplálékot kínálna fel, amire nekem tényleg szükségem van, akkor az ember erre nem találja meg a megfelelő módot, nem találja meg a megfelelő helyet, nem találja meg a megfelelő időt. Lelki tartalom helyett sokszor az ember megelégedne egy mechanikus cselekvéssel, valami monotonitással, ami benne van az életében. Ez egyébként jellemezheti a hitben járásunkat is. Mi minden vasárnap lelki táplálékért jövünk, nem azért, mert vasárnap van, és napoztam a naptárba, és azt látom, hogy az egy piros betűs nap. Hanem azért jövök, mert úgy érzem, hogy ott az Isten valamit előkészített. Ez egy előkészített alkalom. És ezeket az előkészített alkalmakat olyan rossz dolog visszaminősíteni hétköznappá. És más előkészített alkalmakat is ad az Isten. Ezek nem csak naptárhoz kötött idők, és nem csak a vasárnapról szólnak, hanem egy-egy találkozásról, egy-egy beszélgetésről, a házasságnak a csodájáról. Az egy előkészített alkalom, hogy én megtalálom a társamat, hogy odalépek az Isten szín elé, és megállok egy szent helyen, és azt mondom, hogy én oda akarom kötni az életemet Istenhez, és ehhez a másik emberhez. De ezt lehet nagyon hétköznapi módon is megélni. Lehet szó arról, hogy csinálunk egy nagy bulit, és jól érezzük magunkat. És erre az Isten azt mondja, hogy de hát én mindent előkészítettem hozzá, te nem fogsz hiányt szenvedni semmiben, hogyha azt a kis időt nekem adod. Sőt, valahol ott lesz még gazdagabbá az ember. És valahol az a 40 év a pusztában, amit minden nap manna evéssel töltenek el az emberek, erre újból és újból figyelmezteti őket. És valahol ezzel mi magunk is így vagyunk, amikor igét olvasunk, amikor Jézusról hallunk. Jézus maga, és ezzel szeretném befejezni, Ezt az egész ószövetségi történetet önmagával teszi egyenlővé, és azt mondja, hogy ez a lelki kenyér, ez a manna, ez az égből kapott isteni táplálék, ez én magam vagyok. És olyan szépen mutatja az élete is. Nem kell mindent megértenem, elég egy napi eledel Krisztusból is. Mi néha magát Istent is szeretnénk habzsolni, úgy szeretnénk beleásni magunkat azokba a dolgokba, amik Istenhez közel visznek, hogy ugrásszerűen lépjünk a hit egyik lépcsőjéről a másikra. És erre Jézus itt is elmondja, hogy erre is elég a mindennapi lelki kenyér. Ez nem úgy van, hogy befalom a Bibliát az egyik nap, aztán 364 napig az kitart. Ez naponkénti eledel. Ezért mondja azt, hogy mindenki szedjen magának egy napra valót, nem többet. Aztán Jézus olyan szépen közvetíti az életével, hogy élj velem minden nap. Jézusnak nem az az üzenete, hogy én de valahogy ezt az egész életet meglátod, hogy így is úgy is el fog telni, és aztán egyszer majd a végén újra találkozunk, és akkor neked jó lesz. Hanem azt mondja, hogy élj velem minden nap. Valahogy úgy, hogy nem neked kell kisakkoznod az életedben, hogy most ebből ennyi, most abból ennyi elég, vagy hogy hogyan tegyem össze, hogy jó mérleg alakuljon ki a végén, hanem azt mondja, hogy én ott vagyok minden nap. És ebből a mindennapi jelenlétből lehet minden nap erőt meríteni. És minden nap lehet belőle békességet jutni, és minden napra lehet imádkozni az embernek. Nem kezd összegyűjteni. Ez egy olyan nagy ajándék. És aztán ott van persze a harmadik is, a legnagyobb üzenet talán ezek között. Az élet több, mint eledel. Több, mint ruházat. Több, mint az, amit megesznek, megiszok, amivel körülveszem magamat. Az élet akkor teljesedik ki valaki számára, hogyha az úgy belülről tényleg elindul, megindul. Megint csak egy ószövetségi szép idézetet hadd mondjak, amit mindenki jól ismer. Minden dolognál jobban óvd meg szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Az élet onnan belülről fakad. És ha onnan nem fakad, akkor nincs élet. Akkor bármivel körülveltem magamat, akkor abban nem jelenik meg az Isten dicsősége. Akkor abban nem születik meg az ember öröme. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy a mindennapi gondviselésnek ezeket az eszközeit, amelyekkel az Isten felénk közelít és adja az ajándékait, jobban meg tudjuk becsülni, sokkal hálásabbak tudjunk érte lenni. Amen.